Hello, Peti!
Hello, Csaba.
Örülök, hogy újra hallom a hangodat.
Igen. Azt hiszem, levonhatjuk tanulságként, hogy ne Skype-on várjunk egymásra.
Vagy legyél online.
Jó ötlet. De a telefon, ez vicces dolog volt.
Nekem azt szokta csinálni a telefon, hogy hagyom rajta a Skype-ot, hogy amikor visszalépek, akkor úgy mutatja, mintha online lennének azok az emberek, akik online voltak, amikor ott hagytam.
Ugyanezt
De
történt
közben
nálam is.
egyáltalán nem biztos, hogy ők vannak online, vagy én egyáltalán online vagyok.
Megmondom őszintén, azért nem izgultam, mert küldtem neked Gmail-el is egy üzenetet, hogy biztos legyek abban, hogy nem a Skype a hibás, és mert ott se reagáltál, gondoltam, megint valamilyen csapdába estél, mint a múltkor.
Probléma van. Gmail-re meg nem voltam bejelentkezve.
Az. Na jó, legközelebb akkor erre jobban figyelünk.
Ja, elkezdtem backupolni mindent a gépemről. A szép új vinyóra, amit vettem, és eléggé leterelte a gépet, ezért próbáltam kilépni minden programból. A böngésző is áldozatul esett.
Hát ez nem tudok hozzászólni. Ha én neki akarok bekapolni, ugyanez a helyzet. Csak az 2 napig tart, vagy 3.
Egyszer szívesen meghallgatnám, hogy milyen a backup stratégiád. De azt mondtam, hogy vettem egy nagyobb vinyót.
De ez mit jelent?
Nagyobb merev lemezt. Hát ugye 320-as volt a laptopomban, és folyamatosan ilyen 10 giga alatt volt a szabad hely, és így nagyon nehéz volt már bármi művelet rajta, és akkor vettem most ezt a hibrid merev lemezt, hogy van benne egy kicsi SSD.
Ó, ez nagyon izgalmas, erről az első adásban beszéltünk már.
Na most folyik az, hogy van ilyen klónozó eszköz, amivel mindent úgy átpakol a külső vinyóra, elvileg berakod a gépbe, és ugyanúgy felel a rendszer. Minden elindul.
Benne hagyod az optikai meghajtót?
Aha, igen. Úgy. Csak kicserélem a benne lévő vinyót.
Nekem az a következő projekt, az azt hiszem, erről már beszéltem, hogy SSD kerül az optikai helyre. Tehát egyetlen egy. Igen, mert úgy kell csinálni, azt hiszem, hogy az optikai helyre rakod a régi vinyódat, a merevlemezt, a vinyót, és az SSD-t pedig a vinyó helyére, vagy így gyorsabb a csatoló.
Nem tudom, miért hívjuk egyébként Winchesternek. Valami az első Winchestereknek olyan volt a számozása, mint a nem tudom melyik kaliberű fegyvernek, vagy valami ilyesmi. Házi feladatnak utána
házi,
nézhetsz.
Házi feladatnak
utána nézhetsz.
Köszönöm.
De a merevlemez se sokkal jobb, mert hogy nincsen már hajlékony lemez, tehát így ez azért.
Emlékszem, mekkora csoda volt, amikor egyik osztálytársunk hozott be ilyen hatalmas nagy hajlékony lemezt.
A régi szép időkből.
De tudod, mert volt a nagy lemez, meg a kis lemez.
Igen.
És volt az a nagy lemez, amit mi már nem használtunk, de a nagy lemeznél is nagyobb lemez. Az nagyon vicces volt. Jaj, most láttam egy jó Facebook ilyen mémet, vagy nem tudom, hogy hívják, hogyha igazán biztonságban akarod tudni a lemez, az adataidat, akkor menjd erre. És egy kis floppy volt ott, 1,44 megabájt.
1,44 megabájtos, igen, leformázva.
Ha nagyon odafigyelek, akkor egy képet tudok rámenteni.
Hát egy képnek egy részét, nem?
Nem, azért egy JPEG ráfér. 1,2-1,6 között szoktak lenni a kiadott JPEG méretek.
Voltam most a T-Mobile-ban, hogy változtassak a mobiltelefon mellé kapcsolt internet csomagon, és van náluk olyan, hogy ha nagyon keveset netezel, akkor lehet kérni, hogy csak amikor éppen netezel, akkor fizes, és 195 forint 10 megabájtonként. Elgondolkodtam, hogy megnézed az időjárás jelentést a telefonodon, és akkor utána meg vakarhatod a fejed, hogy eddig ez egy 100-as volt.
Ez egy ilyen 3 perces Facebook tartózkodás, vagy annyi se.
E-maileket már inkább nem nyitom meg, mert ez már így.
Hát önmagában
a grafikai
felület. Maga az e-mailt el sem tudod olvasni, maga a grafikai felület szerintem megeszi. Meg a jelszó beírása, meg ugye ezek. Hát ugye oda-vissza.
Ha valaki küld egy csatolmányt, attól biztos, hogy le kell vonni, vagy meg kell kérni, hogy legközelebb utaljon is át mellé 200 forintot a csatolmányból.
Na, mi jó dolog tett meg? Utaztál. Kezdjük ezzel, hogy utaztál.
Kipróbáltam a Ferihegyi sátrazóst, mert Mondanám, hogy szakmai érdeklődés, de nem. Nem ezért. Csak így alakult, hogy Fapadosra volt jegyünk, és akkor ki kellett próbáljuk, hogy hogy van ez a sátras megoldás Ferihegyen.
Na, mesélj, hogy van.
Meglepően jól alakult egyébként a dolog. Ferihegyen a, ugye most csak a kettes terminál van nyitva, és ott borzasztó jó az a nagy váró, a Sky Court nevű. Ingyen wifi van, olcsó helyen is lehet kajálni, ami repülőtére mindig előny, tehát van ilyen, nem tudom, KFC, meg Burger King, meg ilyenek. Ingyen csocsó van, szamos marcibánból, tehát tényleg minőségi az egész szolgáltatás, meg így élményszámban megy az utazás, és akkor utána van ez a sátrasztatós rész, amitől előre féltünk, hogy hogy lesz. Gyakorlatilag az történt, hogy a beszállító kapu, ahol már csak leellenőrzik a jegyedet, meg utána beülsz a repülőbe, ezeket a beszállító kapukat helyezték fizikailag az épületen kívülre, ilyen fesztivál sátorba, ahol a csirkekeltetőkből megismert ilyen infralámpák vannak fellógatva, hogy néhol legalább egy-egy foltban legyen meleg, és ilyen különböző kordonokkal ilyen csigavonal van kialakítva, ahogy sorba állhatnak az emberek. Úgyhogy azt történt, miután kivárakoztuk magunkat a minőségi váróteremben, utána kiballagtunk az épületen kívülre egy felülfedett, de oldalt nyitott folyosóra, ami végig volt éve kordonokkal, és utána bementünk egy sátorba várakozni, hogy a jegyünket leellenőrizzék, majd tovább várakozni, hogy a repülőgépre felszállhassunk. Pontosan oda kellett sétálni a repülőgéphez és felszállni. Ez előre... Nagyon nagy szerencsénk volt, mert pont akkor értünk oda a sátorba, amikor már szinte elindult az eleje a repülőgép felé, tehát a sátorban eltöltött idő az a 10 és 12 perc között volt, úgyhogy tényleg nincs ok panaszra, hogy így nem lett volna jó. Csak egyáltalán nem értettük meg, hogy ennek mi az értelme.
Tehát hát ez miért? Laikus szemlélőként ennek ilyen kibaszás szaga van egyrészt, másrészt erős kontrasztban áll azzal, amit én pár hete meséltem, amikor Bukarestbe utaztam, hogy mennyire jó ez a, hogy mennyire modern dolog tud lenni a repülés, ugye nem is kellett nekem papírjegy, hanem csak a mobiltelefonomat odaérintettem egy optikai leolvasóhoz, igen, ami jegyként működött, és ez komoly eufóriakus élmény volt, hogy így lehet repülni, nem kell check-innel szarakodni, nem kell semmit csinálni, odamész, lehúzod, mész, és már várakozhatsz is.
Amit én megtudtam érteni, így józan paraszti észszel, az, hogy ha a repülő beállna a csőhöz, ez az utas híthoz, tehát hogy az épületből közvetlenül elérd, akkor utána azt ki kell tolni a repülőt. Tehát ez biztos, hogy macerásabb, meg több idő, mint hogyha placonál meg valahol a repülő, mert akkor a saját lábán tovább tud menni.
Hát meg gondolom, egyrészt személyzetet igényel, tehát kell egy eszköz, ami kitolja, az a kis rudas kocsi, meg kell legalább két ember, aki egyik irányít, másik vezeti.
Igen.
Tehát gondolom inkább az a drága.
Meg lehet, hogy az időveszteség nem fér bele, hogy annyira szűk a menetrend a Fapadosoknak, hogy nem tudom, három Budapest-London meg tudjanak csinálni egy nap oda-vissza, hogy nem fér bele az idejükbe ez a tologatás, mert ha nem a csőhöz áll oda, akkor viszont a lépcsőt kell valakinek oda vinni, ráadásul elő-hátul van lépcső, hogy gyorsabb legyen a kibeszállítás, tehát akkor legalább két ember kell, aki a lépcsőket oda viszi, tehát ugyanúgy kell személyzet, csak valószínű gyorsabb, hogy a repülő aztán a saját lábán el tudja hagyni a helyszínt. Tehát ezt még meg tudom érteni, hogy miért rá kinn a repülő a Watt Francba, és nem a terminálnál közvetlenül, de hogy busszal megyünk oda, vagy oda sétálunk, az igazából részletkérdés, mind a kettőnek vannak előnyei, meg hátrányai, valahogy oda kell jutni a repülőt, én azt is értem, de hogy magát a jegyellenőrzést miért csinálják a sátorban, ez egy totális rejtély maradt. Ez ugye régen ez az épületben történt, és aztán busszal mentünk. Most pedig kinn a sátorban, és gyalog megyünk, de szerintem egy olyan opció is létezne, hogy az épületben ellenőrzik a jegyet, és utána oda sétálsz a repülőhöz.
Nem azért, hogy a nem Fapados járatok prémium érzését megtartsák?
Ez lehetőség lenne, hogyha lenne választási lehetőséged, tényleg. Tehát, ha léteznének nem Fapadosok még, akkor így lehetne. De gyakorlatilag Budapest-London viszonylatban például csak a British Airways repül nem Fapadosban, vagy pedig mehetsz akármilyen, nem tudom, Frankfurt-Amsterdam átszállással, ami azért lényegesen drágítja.
Hát meg nem jó átszállni.
Hát több idő, több kockázat, hogy hol veszik el a csomagod, ilyesmit, így macerásabb mindenképpen. De nem versenyképesek a jegyárak, tehát legalább dupla áron van egy British Airways jegy, de de hogyha közeli időpontra veszed, akkor könnyen 5-szöröse, 10-szöröse is a jegyár.
Az egyik esküvőn 2 éve egy régi 7-es BMW volt a taxi, az esküvői autódi taxi. Nyugati tér környékén szokott mindig állni, és már régen is figyeltem, hogy lehet 730D-vel taxizni, tehát nem az a tipikus taxi autó. Tehát mit tudom,
BMW-ből akkor... nagyon kevés taxi van, tehát amilyen sok Mercedes taxi van, BMW-ből egyáltalán nincs.
Igen, hát jó, a Mercedes szerintem rágyúrt erre, tehát ő, amikor még annó a motorizáció azon a szinten volt, akkor ő rágyúrta arra, hogy kifejezetten taxi modelleket csinált, még a fekvő meg álló lámpásnak betétett mercikből voltak ilyen erősített rugós taxi modellek, vagy kifejezetten a taxinak gyártott modellek, úgyhogy gondolom a merci az időben lecsapott a piacra, és igazából elhappolt a taxitársaságok elől a BMW-t. Vagy egész egyszerűen a márka imidzsében nem fér bele, ugye a taxi egy kényelmes autó, a BMW pedig mindig a sportosságot helyezte előtérbe a Mercivel szemben. De nem ezt akarom...
A taxikra egyébként igaz lenne, de a legtöbb taxis azért magánemberként választja ki saját magának az autóját. Tehát az, hogy Renault Megannal taxizol, vagy...
Hát ott viszont talán üzemeltetési költség lehet szerintem magas. Tehát ha megnézel egy Mercedes, vagy egy, bocsánat, BMW rezsimunka órát egy márka szervizben, az kétszeresen háromszorosa egy Fordénak.
Na jó, de mi a helyzet a Mercedes-szel? Az meg csak presztízsből?
Hát, jó kérdés. Nem tudom. Inkább társaságok használnak, nem? Nem magánszemélyek.
Magánban is van.
De nem ezt akartam mondani, azt akartam mondani, hogy ez tök érdekes, hogy eleve érdekes látvány volt ez a BMW 7-es BMW, ráadásul taxi, és emiatt egyből tudtam, hogy az esküvői autóba beállt. Hát mondom, hello, hát téged szoktalak látni a nyugatin, hogy van, hogy is van ez, és hát nyilván ott várakoztunk a mennyasszonyra, meg csomót tudtunk beszélgetni, és kiderült, hogy a srác az csak beugró sofőr, ő a VIP sofőr, az apja, a édesapja pedig a hétköznapi taxis, és rendszeresen csinálnak Budapest-Bécs fuvarokat. Ez mondjuk 3 éve volt, és akkor mondta, hogy most kezd leáldozóba lenni. De hogy üzletemberek konkrétan megcsinálják azt, hogy odahívják, beülök hátra, kiviszel Bécsbe, tárgyalok, hazahozol Bécsből. És akkor nem kell vezetnie, nem fárad el, tud a tárgyalásra gondolom készülni.
Produktív az idő, amit a taxiban töltet, tehát is tud dolgozni.
Hát meg igen, tényleg egy 7-es BMW hátul laptoppal kapott, kinyitott, kényelmesen elférsz, csöndben, biztonságosan utazol, nem kell vonatmenetrendhez alkalmazkodnod, ami el tudom képzelni, hogy valakinek zavaró, nem kell a vonatig taxiznod, vonattól taxiznod. Érdekes. De engem akkor emlékszem, 3 év teljesen meglepett, hogy...
Mi is jófoki taxissal beszélgettünk a nyáron, és ő mondta, hogy mind a budapesti fuvar előfordul, mind a reptér. Tehát aki Siófokról akar menni repülővel valahova, vagy jön haza, kézenfekvő megoldás, hogy ne Budapestre bumlizzon be, meg vonatozzon, vagy ne valami ismerős jöjjön föl, hanem hogy taxit hív, és nem is tudom már mit mondod, de nem ilyen vészesen nagy árakat, tehát egy ilyen reptér, vagy egy ilyen Budapest, az ilyen 30 000 forint, vagy valami ilyesmire emlékszem.
Hát azért az...
Nézed, hogy na jó, de hát, hogyha egy ismerősnek föl kell jönni, oda-vissza, akkor az benzinbe is már kezd vetekedni.
Hát azért Siófok Budapest oda-vissza szerintem 12 000, nem nincs több anyába.
De mennyiért vinnél egy vadidegent, Péter?
Semennyiért. Nem azért, vagy ingyen. Hát ez a kettő, igen. De Istenem, hogy bárkit megsértsék, de pont a taxizás az, ami nekem nagyon nem. Tehát a taxisok... Nem, nekem az nagyon távoli. Tehát ez olyan, mint... a rendőr, tehát nekem van egy kategória. Röhely, hogy 30 évesen se rendőrrel nem volt még jó élményem, se taxissal.
Biztos azért,
igen. De tényleg, tehát azért ez röhelyes. Tehát, hogy 30 év alatt nem, jó, ne legyen 30, legyen 20, mert mondjuk 10 éves koromtól gyűjtöm az élményeket, előtte csak legóztam. De hogy nem tudnak felmutatni egy jó élményt, akkor legutóbb kifogyott a kocsiból a benzin, és mentem a kút felé. Körülbelül 1 kilométerre voltam a kúttól. Először elkezdtem tolni, aztán rájöttem, hogy ez nem lesz jó. Mert egyébként siettem, fotózni mentem, kifogyott a benzin. És fogtam egy taxist, ott jött mellettem 5000 forint.
Mi az 5000 forint?
5 rongy volt, az 1 kilométer oda, 1 kilométer vissza.
És ez ilyen utcán leintett.
Ez utcán leintett, de könyörgöm akkor is. Tehát, érted, hozzám odajön valaki egy rendezvényen, hogy szia, csinálj rólam egy képet, és küld már el, légy szíves. Tehát fel nem merül bennem, hogy akkor... tehát fel nem merül, hogy elkérek érte meg egy portrédíjat, vagy bármit. Még az történik, megkérdezem a rendezvény szervezőjét, szia, volt 2 vagy 3 ember, aki kért magáról saját portrét, van lehetőségem elküldeni, vagy nincs? És van, hogy a rendezvény szervező azt mondja, hogy nincs, én kezelem a képeket, másik persze nyugodtan, hiszen azért vagy itt. De el tudod képzelni, hogy meglátsz egy szorult helyzetben lévő embert, mikor ez is a szakmád, hogy embereket volt, de még ha egy ezrest kért volna, akkor is körülbelül a 4-szeresét keresi, mint a költség vele. De még ha rárakja a várakozási díjat, még egy ezrest, még akkor is az te 5 rongy.
Amit Angliába feltűnt a taxisokkal kapcsolatban, hogy amikor megrendeled a taxit telefonon, akkor be kell mond nem csak az, hogy hova kéred az autót, hanem hogy hova mész, azt is. Ami szerintem szenzációs, mert hogy megmondod, hogy szeretnél lemenni a sarokra, a boltra, mert éppen nem tudom, fáj a lábad, vagy szeretnél kimenni a reptérre, vagy ide, vagy oda, és az alapján tudnak autóst hívni. És szerintem ez sokkal jobb rendszer, mert nem meglepetéstként éri a taxis, hogy ó, megint egy kis fuvar, vagy ó, megint ki kell menjek a reptérre, akkor az el fogja vinni 3 órámat, pedig ebédelni akartam. Hogy tudja előre tervezni, és az alapján vállalja be.
Én mindig megmondom a diszpécsernek, hova akarok menni. Még amikor megint csak ilyen régi emlék.
Hallottad már, hogy a taxikat hívják, tehát amikor bennülsz az autóba, hallod, ahogy rádiózzák a különböző címeket
lehet,
a taxisoknak.
Lehet, hogy hallom, nem emlékszem.
Tehát bemondják a címet, hogy hova kell
rá lehet csapni.
A taxi, rá lehet csapni, de azt nem mondja, hogy hova lesz az a fuvar. Tehát azt mondja, hogy kell a Moszkva térre, vagy nem.
Jó, persze, tiszta sor. Én egyébként úgy emlékszem, hogy ez régen nem így volt. Tehát például azt nem tudom, tudod, hogy most már nincsenek taxi. Nem vagyok benne biztos, úgy olvastam, valahol olvastam, még amikor a taxik átfestéséről voltak cikkezések a Totálkáron, mintha nem lennének taxitársaságok, mint régen. Tehát most már csak diszpécser központok vannak.
Hát tehát, úgy van a diszpécs, tehát úgy van a taxitársaság, hogy ilyen szabad elvű szervezet, ha te szeretnél taxizni, akkor bejelentkezel az egyik diszpécser központhoz, és befizetsz egy havi díjat. Ezért a havi díjért te kaphatod a címeket, amire utána lecsapkodhatsz. Vannak ilyen belépési kritériumok, hogy ők megszabhatják, hogy milyen autóval taxizhatsz.
Ja, persze.
Tehát ha van egy kis polszkid, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy nem. De ez a díj egyébként régebben ilyen 60-80 ezer forint között volt. Gondolom, hogy most már lehet akár 100 is. Tehát gyakorlatilag havonta ezt kifizeted, cserébe hallgathatod a rádiót, és te döntöd el, hogy mikor, meg mennyit dolgozol. Értem szerint minél többet, annál többet kereshetsz vele, de lehet vicces, akár ilyen teljes mellékellens is.
Figyelted, mert van egy-két feltűnően drága autó, aminek nincs a tetején taxitábla, de sárga a rendszáma. Porsche Cayenne, meg ilyesmik. Jaguar. Feltételezem, hogy van valamilyen adóelke.
Igen, mindenféle szállítmányozáshoz kell. Tehát, hogy van egy szállítmányozó cég, és akkor be kell legyen jegyezve egy autó, amivel lehet szállítmányozni.
Ja, lehet, lehet.
Mert
lehet.
Az ilyen kis teherautóknak is sárga kell legyen a rendszám, amíg bútort visz.
Biztos.
Azt hiszem, igen. Tehát ilyen tehertaxi is.
Dehogy is.
Dehogy is, dehogy nem.
Nem beírtam a Google-ba, hogy kis teherautó, és kidobott egy párt, és egymásra sárga a rendszáma.
Fehér rendszámosokat
dobott. Egyértelműen. De hagyjuk a picsába a taxikat. Szerintem ez kezd uncsi lenni. Van egy tök jó műsort fizetünk. És gokártoztunk.
Nem volt bele fölírva.
Egyrészt nem volt bele fölírva, hogy ezt hagyjuk is. És gokártoztunk a hétvégén, az sokkal jobb téma.
Így van.
Különösen, hogy lenyomtalak.
Attól függ, mit nézünk. Átlag köridőben te voltál a jobb.
Azt nézzük, hogy ki haladtál először a célvonalon, akkor lenyomtalak.
Ez is így van, ez is így van. Ezt is aláírom. De a leggyorsabb kört pedig mindig én mentem, és azon gondolkodom, hogy lehet, hogy egy köröm mindig volt, amelyik gyorsabb volt, mint a tiéd, de általában meg fél egy másodperceket folyamatosan rám vertél körönként.
Kiegyenlített a teljesítményem. Te pedig csak egy körig tudtál koncentrálni.
Na, akkor találtam meg a turbó gombot.
Akkor volt elég, hogy még lehet nyomni azon a gázpedálon egy picit. Konkrétan másnap a jobb combom teljesen be volt durranva a gázpedál nyomástól, mert így át akartam passzírozni szerintem azt a gázpedál.
A hallgatóknak, hogy 2x8 percet gokártoztunk.
Igen.
Nem arról van szó,
nem egy fél napot, igen.
Egy másfél órás futamot lenyomtunk.
Nem, tényleg 2x8 perc volt. Egyébként nem drága. És nagyon jó élmény.
Nem. Valóban nagy élmény.
Én készültem rá, hogy a gokártozásról szólunk pár szót, és ehhez szerettem volna kapcsolni, bár nem írtam fel a műsorfüzetbe, hogy mennyire jó volt, amikor nálad, még Pesten éltél, és csináltunk ilyen GTR 2, ugye? Az a játszott.
Túrautóbajnokságot szemben.
Túrautóbajnokság. Így, az nagyon jó volt.
Hajnagy
és mi volt a szabály, hogy ha megdöntöttem a köridőt, akkor egy pohár sör, nem?
Igen, volt valamilyen handicap rendszer, igen. Aki túl gyorsannak.
Igen, egy pohár sör.
Viszki kólát kellett inni.
Viszki kóla, tényleg viszki kóla volt, az nagyon jó volt. És az a megdöbbent, hogy mennyire durván elcseszi a koncentrációs képességed. Tehát sokkal bátrabbak lettünk, és sokkal bénábbak.
Így van.
Talán egy viszki kóla, azt mondom, hogy még nem, de ez csak játék, tehát...
De lehet, hogy mert csak még nem éreztük a hatását.
Ja, de azt el nem tudom képzelni, hogy hogyan merheti valaki bevállalni, hogy piál és iszik. Tehát, igen, a piál és ivás az még oké, de piál és vezet. Tehát, hogy erre kampányt kell építeni évek óta, tehát mióta a fejemet tudom... Erre minden évben van a kampány, hogy ne így áll, ha vezetsz.
Igen, hát ez nekem ugyanolyan megdöbbentő, mint az, hogy valaki nem köti be a biztonsági övet.
Tehát az meg a másik.
Vannak olyan emberek, akik így...
És azt mondja, hogy mert volt egy ember, aki egyszer túlélte úgy, hogy de jó, hogy nem volt bekötve. És ez a magyarázat. Fel nem foghatom.
Lehet, hogy ez csak ilyen lázadás a modernkor vívmányai ellen.
Nagyon rossz,
hogy... Egyébként lehet egy sörre még lehet vezetni. Az is érdekes, hogy országonként eltérő a szabályozás azért, hogy éjgyomóra jó lendülettel megiszol egy korsó sört, szerintem annak elég gyorsan, elég jól érzed a hatását. Legalább elkezdesz hülyeségeket beszélni, de...
Én biztos. Tehát én nem is iszom. Éppen ezért.
De Angliában simán lehet egy sör után még vezetni.
Na, pikkelj ki egy témát akkor.
Pikkelj ki. Mesélnék még annyira szívesen a backupolásról, meg a...
Na, mesélj, ez egy jó téma, arról utána én is elmondom a tapasztalataimat, ha érdekel.
Jó. Hol is kezdjem? Hogy nézegettem, hogy hogyan tudnám bővíteni a számítógépbe a merev lemezt, és akkor néztem, hogy az SSD-k azok vagy nagyon kicsik, vagy nagyon drágák. A optikai meghajtót nem akarom kidobni, de nem is azért, mert használom, hanem inkább csak... nem akarom annyira barkácsolni a gépet, és akkor kikötöttem a hibridek mellett, hogy 750 gigás merevlemez, meg van benne egy 8 gigás SSD, amit ő magának kezel.
Jó pici az SSD.
Hát igen, hogy a leggyakrabban használt fájlok kerülnek oda, és hogy ezt így magától ő kitalálja, hogy mit érdemes oda tenni állítólag.
Mi vezérdít?
A merevlemez magától eldönti.
Merevlemez,
amit eddig is volt átmeneti tár a merevlemezen, 8 megabyte, vagy 16 megabyte.
Persze, azt tudom, a cache, vagy miért úrva.
Gyakorlatilag ezt a cache-sel is tudja kiváltani. Azon gondolkodtam, hogy hol lehet majd érezni a különbséget, mert most már mindenhol be volt lassú a számítógépem is.
A MacBookról beszélünk?
MacBook Pro, aha. Az ilyen tesztekben mindig az indítást szokták felhozni, hogy ha elindítod a gépet, akkor mennyi adat indul el, ami biztos, hogy nagyon jó teszt, csak nem szoktam kikapcsolni a gépemet, tehát nem életszerű.
Hetente kikapcsolom szerintem.
Egy perc alatt indul, vagy 1:20, mert nem kaptam mondjuk ilyen havonta, vagy olyan frissítés jön le, ami újraindítást követne.
Igen, hetente, két hetente.
De most csináltam egy tesztet, hogy... előbb-utóbb azért sikerül majd átklónozni a merevlemezemet az újra, meg majd fogok egy csavarhúzót is kicserélem, és remélhetőleg működni is fog, ha nem, akkor nem lesz több adás. De hogyha sikerül, akkor majd megcsinálom újra a tesztet, majd az új merevlemezet, és akkor betok róla számolni. De most ilyen 1:20 volt a mostani helyzetben.
Én ezekben a tesztekben mindig belefulladtam. Tehát valószínűleg a különbség az a tűrési határon belül volt.
Könnyen lehet.
Tehát nem vettem arra a fáradtságot, hogy 20 tesztet elvégezzek, és akkor átlagoljak, és akkor különbséget nézzek, mert tehát annyira azért sose érdekelt a különbség. Most gyorsabb Winchester, gyorsabb gép. Arra emlékszem, amikor a Mac Pro-t lecseréltem 2 GHz-ről 3 GHz-esre. Ezúton is köszönöm, hogy eljöttél velem vásárolni.
Hát az egyik fülét összetyúrni.
Az, hát dög nehéz a Mac Pro, hagyjál már. És ez oltári nagy segítség. És hát, hogy a preview gyártás mennyivel gyorsabb volt. Tehát amikor válogatok képeket, ugye nyilván a homályos kép alapján nem tudom eldönteni, hogy ez kell-e vagy nem. De meg kell várnom, meg betölti a teljes képet. És gyakorlatilag nullára csökkent le a preview gyártás a 3 GHz-es modellel. És most mesélem el, ezt még nem is tudod, hogy most kinéztem az újat. Nekem 1.1-es Mac Pro-m van, és egy 3.1-eset hirdetnek Cinema Display-jel. Nagyon szimpatikus. Szépen nem föl van extrázva.
Nem hangzik rosszul. Ami érdekes, hogy nem volt újraindítva a gépem egy hónapja, és csináltam egy újraindítást, és az nagyon lassú volt, az ilyen 2 perc fölött volt, és még egyszer újraindítottam, akkor meg már volt ez 1 perc 20 körül idő. Tehát, hogy a sima merevlemeznek is lehet valamilyen, nem tudom, átmeneti tárolója, vagy én nem tudom képzelni, mi lehet a dolog mögött.
Azt meséltem, hogy
vergődik a gépem.
Meséltem, hogy felraktam az iPhone-ra az új oprendszert, iOS 6-ot, vagy 6.0.1, vagy valami ilyesmi.
Életlenül befrissítetted a telefon.
Igen, mert hogy retusáltam, az iTunes megkérdezte, hogy akarom-e frissíteni, van persze, csak hagyjál most békén, rányomtam, hogy oké, és egyszer csak kikapcsolt mellettem a telefon, és nézem, hogy tölti fel az új oprendszert. Letéptem a kábelt, adatkábelt, hát még vissza tudom állítani a régit. De hát fönn volt.
Elveszik minden.
Nem, hát nem tudom, hogy van megírva a program, talán hülye biztos. Tehát, hogyha frissítés közben félúton lehúzod, akkor mertem remélni, hogy visszáll a régi. Hát nem, mert hogy fönn volt Wi-Fi-n, úgyhogy ugyanúgy töltötte le az új iOS-t. A lényeg az, hogy van benne egy olyan opció, hogy ha hívnak, vagy bármilyen figyelmeztetés aktív lesz, akkor villog a LED lámpa.
Aha.
Egyébként zseniális szerintem, viszont képzeltem, hogy bekapcsoltam, és egy jó 12 órának kellett eltelni, hogy működjön a dolog. Ami szerintem az nagyon furcsa. Sőt, 2 bugot is felfedeztem, hogyha beszélek valakivel telefonon, és közben hívnak,
igen,
akkor képes úgy lefagyni, hogy még csak ki se írt. Ugye nyilván látom a számot, aki hív, mert ugye kiírja, de ott azt mondom, hogy oké, elutasítom a most aktuális hívást, és fölveszem az új embert, akkor úgy pontja mindkét hívást, hogy a hívás listában benne se lesz az, hogy ki volt a hívó, és ha nem jegyezte meg a számot, vissza se tudom hívni. És múlt héten például volt egy ilyen hívásom, és konkrétan mai napig nem tudom, ki keresett.
Ez elég jó. Itt gyakorlatilag a másik fél azt érzékel, hogy kinyomtad, és még csak...
Így van. Ez elég ciki szerintem. Nem tudom, hogy már kijavították-e, mert azóta lejött egy frissítés. Lehet, hogy ez már nem aktuális probléma.
Én Angliából élvezem azt a bugot, bár ez nem a telefonban, hanem a hálózatban, hogy ha Magyarországra telefonálok, akkor nagy ritkán más országba kapcsol a hívásom teljesen érthetetlen módon, tehát úgy van beírva a telefonszám, hogy plusz 36, de kipróbáltam, hogy átírom, hogy 0036. Hívom a telefonszámot, és bemondja valami spanyol vagy hasonló hang, hogy ilyen telefonszám nem kapcsolható, és még egyszer hívom ugyanazt a számot, és kicsöng Magyarországon, és fölveszi a megfelelő ember. De most, hogy az előbb téged próbáltalak hívni, most pedig egy német boltot kapcsolt, és bemondta németül, hogy nyitvatartás időn kívül nem vagyunk elérhetőek, és hogy a nyitvatartás még 8-tól 4-ig van.
Jó, és az milyen, hogy próbálsz hívni, és nálad kicsöng, nálam meg semmi?
De ezek után az is lehet, hogy olyankor is máshol csöng ki. Volt már olyan, hogy hallottam, a kicsöngés hangja az országonként különböző, vagy valahol egyforma, de például vagy Angliában másképp csöng ki a telefon, mint Magyarországon. És volt már olyan, hogy magyar számot hívtam, és hallottam a kicsöngésen, hogy ez biztos, hogy nem lehet.
Hogy magyar szám.
Ez most Magyarországon csöng ki. Nem is vette fel az illető. Újra hívtam ugyanazt a számot, és első csöngésre fölvette a megfelelő ember Magyarországon, és mondta, hogy nem hívtam az előbb, úgyhogy teljesen random módon mellé mennek hívások, és beszéltem a szolgáltatóval, és azt mondták, hogy megnézték, náluk aztán minden rendben van, biztos a magyar oldalon van valami probléma.
Pont ezt akartam mondani, hogy a szolgáltató biztos hülyének néz, vagy nem foglalkozik a kérdéssel.
Eléggé hülyének néz, igen. De nem is valószínű, hogy tudnak valamit csinálni, hogy egy olyan bug, ami nagyon ritkán fordul elő, akkor az nem olyan, mint amit ki lehet javítani. De múltkor lehalt teljesen az egyik nagy mobil szolgált, az O2-nak lehalt a hálózata egy jó fél napra. Azt már lehetett érzékelni.
Szívás.
De utána írták, hogy a következő számlából 10%-ot elengednek cserébe.
Ó, ez korrekt. Láttad azokat a képeket, szegény amerikaiak New Yorkban töltötték a telefonjaikat. Ugye ezek az okos telefonok nem úgy vannak, mint a régi Nokiák, hogy 5-6 napig működnek, hanem minden nap töltést igény. Egy-másfél nap. Én közös konnektorokból ment a töltés, hogy működjön a Tumblr, Twitter meg a Facebook. Annélkül már nincs élet.
Igen, jó.
De egyébként nagyon élvezem a külföldi kiruccanásokba azt is, hogy kicsit így elszakadok a hétköznapi rutintól. Itt most gondolok a netfüggőségre, meg a folyamatos online levésre, meg arra, hogy gyakorlatilag minden e-mailre pár órán belül tudok válaszolni a telefonnak köszönhetően, ami nem igényel mondjuk több soros választ. És egy külföldön ez nincs. És egy kicsit ilyen megnyugvás, kicsit ilyen, mintha még a külföldi munka is olyan, mintha kicsit pihenni mentem volna.
Igen, de egyébként érdekes, hogy azok a dolgok, amiket így nap, mint nap megnézel, mondjuk egy, nem tudom, egy Facebook, vagy egy Index, hogy naponta megnézed, vagy naponta akár többször is, és egy kiragadsz ebből a környezetből, például elmész nyaralni, akkor nem nézed napokig, vagy egy hétig, és amikor visszacsöppensz, akkor eszedbe nem jut visszapörgetni. Vagy legalábbis nekem nem. Mi volt az Indexen 4 nappal ezelőtt? Tehát így
azért már nem érdekel igazán. Tehát én például arra használom a Facebooknak a falát, vagy a Tumbleremet, hogy amikor 11 képet kiretusáltam, akkor egy kép retusálásnyi időt egy picit másra fordít, csak kicsit az agyam másra használjam. Jó idő, jó lenne mondjuk ez időt elmenni futni, vagy bármi más csinálni, de az túl sok idő. Tehát azt nyilván nem tehetem meg, hogy 15 képenként elmegyek futni, vagy kimegyek sétálni. Vagy csak egy nagyon rövidet. Na mindegy. Erre jó a Tumblr nekem. Én ezt még nagyon szeretem benne. Rövid, viszonylag rövid idő alatt viszonylag jó impulzust kap az ember. De most, amire rákaptam egyébként a hangos könyvek mellett, az, hogy szintén podcasteket hallgatok retusálás mellé. Ugye a filmek nem jók. Azok a filmek jók retusálás mellé, amit már láttál 100-szor.
Igen, az nem vonja a figyelmedet.
Nem vonja a figyelmedet, csak mégse ülsz egyedül a sötétbe, kuk sötétbe. Ami például nekem nagy csalódás, én nagyon nagy Kossuth Rádió rajongó voltam éveken át, de tényleg 4-5 éven keresztül rendszeresen Kossuthot hallgattam a kocsiba, és az utóbbi másfél évben hallgathatatlanná vált. Pedig nagyon szeretem a portré műsorokat, nagyon szeretem a történelmi műsorokat, nagyon szeretem azt, hogy értékközpontú riportokat készítenek. Nem a szenzációhajhászás, nem a balfasz buta egyszerű kérdések és a balfasz buta egyszerű emberek meginterjúolása a téma, hanem tényleg értelmes emberek értelmes dolgokról beszélnek általában, de a riporter gárda az utóbbi időben úgy leegyszerűsödött, vagy nem tudom, hogy régiekkel mi lett komolyan, de...
Lehet, hogy te nőttél fel.
Ja, lehet, azt mondjuk inkább aranyos a bóknak veszem, de valahogy nem ezt feltételezem.
De
nem tartom valószínűleg, igen. Pedig tényleg legalább 6-7 év, és egy csomó élményem kötődik a Kossuthhoz. Tehát tudod, fotóztam az Ágota alapítványnak, őket is ott ismertem meg, egy csomó ilyen riportot hallgatva mentem el például a Kisvas utazni, egy tájegység bemutatása során mentem el oda megnézni, hogy ott mi van egy tóról meséltek másfőrán keresztül, akkor elmentem megnézni a tavat. Tehát tényleg érdekes dolgokról szoktak műsorok lenni, csak annyira elszórva most már, hogy akárhányszor oda kapcsolok, idegesítő, zavaró, rossz a riporter, őzik, dadog, ami a mi esetünkben ugye még valahol megbocsájtható, hiszen ez még csak a harmadik podcastünk. De egy riporter, akinek ez a szakmája, nekem ne őzzön, meg ne radogjon. Meg ne ismételgesen, hogy ugyebár minden mondata után, ugyebár így, ugyebár úgy. De én mondjuk amúgy is nagyon kritikus vagyok, tehát...
Neked csak a legjobb jó.
Olyan szép D3-at láttam ma.
Azt akarom kérdezni, milyen témával készültél a mai napra? De mesélted a D3-at.
Hát beszélgethetünk a fényképezőgép váltásról, ami megint csak nem volt felírva, csak most annyira nagy, nagy sok annyi impulzus volt, hogy láttam egy gyönyörű szép D3-at.
Úgyhogy ez nem lenne váltás.
Én pont ebben akartam kikérni a véleményedet, hogy mi a véleményed arról. Én ugye eleve egy D3S-t akartam venni. Tehát az, az alapvető koncepció, hogy veszek egy D3S-t a D3 helyett, a D3-at eladom, és veszek a helyett pedig egy D800-at. És akkor a megvan eddig?
Igen.
A D800-at használom a kreatív és portréfotókra.
Nagy a felbontása.
Nagy a felbontása, font, 14 blended dinamikája van. Tehát ez egy jó kis portrégép, markolatot se veszek rá. Ami egy szempontból rossz, hogy külön töltővel kell akkor tölteni, úgyhogy ez még nincs kidolgozva ez a rész. Mert ugye vennék markolatot, akkor tudnám ugyanazokat az EL4-es aksikat használni, amit a D3S-be használok. Uh-huh. És amiből van most 3 darab, ha megveszek még egy D3-est, akkor már lesz a negyedik. Na várjál, mondjuk oda kell adni, egyet oda kell adni a D3-mal. Na mindegy, van 3 aksim, tök jó lenne a D800-ba. Kicsi, könnyű gép, a gyártó azt mondja rá, hogy por és vízálló, azt hiszem még a teste is magnézium, tehát egy viszonylag strapabíró gép, még ha nem is olyan reporter típusú, mint a D3, vagy a D3-es. Na mindegy, és sebet nyilván a 36 megapixel miatt, igen. Szóval az előnye az, hogy nagy dinamika, nagy felbontás, viszonylag kis méret, tehát nem kell mondjuk a táskámat nagyon átrendezni, vagy ezt az övet, amit használok, tudod, használom ezt a, fú, nem is tudom mi a neve, de mindegy. A Lövel Pro-nak van ez a hám rendszere, hogy rajtad lóg az összes cucc. Ja. Na ezt használom, egyetlen egy kis ilyen kis pakkot kéne még ráraknom, hogy elférjen még egy plusz váz, ami így kényelmes. És mellett ugye ott a D3-as, és ez a két gép tök jól kiegészíti egymást, mert a D3-as ez egy masszív riportergép, nagyon kevés fényben lehet vele nagyon jól dolgozni, és akkor D800...
Nagyon jó koncepció.
D800 meg ott lenne a kreatívra.
D800-ból egyik sincs meg még.
Így van, de ha meg lennének, akkor nem tudnánk róla beszélni, mert akkor most mit mondjak? Megvan kész, puff, ennyi. Na, és a lényeg az, amiért ki akartam kérni a véleményedet, a másik opció, most van ez a gyönyörű szép D3, 16 000 expóval, hogy megveszem a mostani D3 mellé, és akkor teljesül egy olyan álom, amit még nem is fotóztam igazán, már akkor vágytam rá, hogy két ugyanolyan gép, tudod, az egyikre egy nagy látó, a másikra egy kis tele,
ugyanott
és akkor nem...
az összes gomb.
Ugyanott az összes gomb, ugyanazok a beállítások, nem kell gondolkodnod, amikor kézbe veszed. Ez egy furcsa dolog, hiába használsz két gépet egyszerre. Még ha meg is szoktad őket, biztos, hogy minimális agytevékenységet igényel az, hogy amikor az egyiket a kezedbe veszed, utána a másikat a kezedbe veszed.
Egy izogomb is, mert tök máshol van a D8-hoz, meg a D3S-en.
És hogy ezt
nem.
És hogy tudjak a szenvedélyből, meg a gépre, ugye én azért vettem annó D3-at, hogy ne kéne a gépre figyelnem. Uh-huh. Imádom. Tehát teljesen megváltoztatta a fotó stílusomat, annyit adott, hogy ezt a minden fillért megért. És,
az, hogy nem kell egy menübe belépni, az...
Hát egy csomó olyan dolog, profi szolgáltatás, amit nem lehet, hiába nézel a katalógus adatokat, ott van az egyszerű modell, a D700, amit majdnem egyszer hoztak ki, és szenzorban, meg képminőségben nagyjából ugyanazt tudja, és nem. És más.
És ugyanazok a nüanszi különbségek, mobiltelefonok esetén se lehet most megnézni a specifikációt, hogy az egyiknek 4, a másiknak 5 megapixeles kamerája van, az már tök mindegy. És milyen a felhasználó élmény, az meg nem derül ki a táblázatokból.
Na, szóval még azt befejezném, hogy tehát ez a D3S plusz D800 kombó lenne így, szerintem egy jó dolog, vagy pedig most, aminek realitása van, egy két D3.
Hát itt azt is meg kell nézni, hogy melyik az elérhetőbb. Mert az, hogy legyen két profi vázad, az mindenképpen elengedhetetlen szerintem.
Hát igen.
Több karnyújtásnya van.
Nyilván arra van, csak gondolj bele, hogy két D3-nak hogy esik az ára. Tehát akkor elkezdek, hogy jövőre... Vagy...
Levél nehezéknek bármikor.
Na, erről beszélek. Tehát akkor két D3-at akarok eladni majd másfél év múlva, az nagyon nagy árzuhanát, tehát nagyon nagy árcsökkentés van. Hogy hívják ezt?
Értékcsökkenés, de szerintem egy D800-nak is ugyanúgy durván fog értékcsökkenni az értéke, mert hogy meg fog jelenni majd a D900, vagy a D800S, vagy a D850, vagy akármicsoda, és...
Igen, de azt 3 évig használom. Megmondom őszintén, hogy két D3-nak nem adnék ennyit. Tehát 2 D3, akkor jövő éves végig nyomnám 2 darab D3-mal.
Most 3 éve nyomod az első D3-mal, nem?
3-4, valahogy úgy. Nem hiszem, hogy 6 évet kibír egy technológia ebben a szegmensben, ahogy dolgozom.
És ha meg lesz a másik D3, és az egy nagyon megkímélő darab, akkor abba úgy bele tudsz tenni 3 évet, hogy a mostani D3-at csak tartaléggép.
Na jó, ezt most így végig gondoltam, hogy mondasz, és nem lesz D3. Ez túl racionális. De most komolyan.
Nem az a baj vele, hogy racionális, hanem az a baj vele, hogy két tök egyforma gépnél tényleg vagy az van, hogy két külön objektívet tartasz rajta, de hogyha eddig se fotóztál úgy, akkor megleszel egy géppel. Ha viszont csak tartaléknak tartasz egy D3-at a táskádban, az meg egy kicsit nagy luxusnak tűnik.
Jogos.
Tehát annál az, hogy van két különböző tudású géped, vagy olyan, ami két külön dologra jó, akkor az mégiscsak többet nyújt. Mert van egy gyors géped, meg van egy nagy felbontású géped, és akkor tudsz választani, de két D3 közül nincs értelme választani, ez ugyanaz lesz.
Ide szúrnám a backup kérdést, mert úgy érzem, ide függ, ide tartozik.
Még ide szúrnám, még az ide szúrás előtt, hogy egyébként kíváncsi lennék, hogy mennyire csinálnak ugyanolyan képet, mert szerintem simán van egy ilyen hiba határ ott is a képminőségben, meg a végeredményben, tehát én nem lennék meglepődve, hogyha hazamész, összemásolod egy folderbe a két gépnek a RAW képeit, és meg tudnád utána mondani, hogy ez biztos nem azzal a géppel készült, hanem a másikkal.
Lehet. Bergics vett egy D3-est, és szerinte zöld képeket csinál. Ami nálam volt D3-es kipróbálásra, az viszont rohadtul nem csinált zöld képeket.
Hanem szuper képeket csinált.
Hanem szuper képeket csinált, úgyhogy, ja, lehet. Lehet, hogy van benne. De egyébként ő is imádja.
Backupolás.
D3 rohadt nagy előnye, hogy 2 darab CF kártyaszlot van benne, amit a D3S is tud. És ezért is nem akarok egyelőre D4-re lépni, mert a D4-nek különböző kártyafoglalatai vannak. Van benne egy CF foglalat, és van benne egy új XQD Sony-ra fejlesztett foglalat, amit nem is tud, nem is biztos, hogy a jövőben elterjed. Emlékezünk csak a memóriából
is az SD kártyával viszont.
Természetesen miért lenne az? Egészen más fizikai méretei vannak, viszont nagyon gyors. Tehát azt hiszem a leglassabb XQD tudja a leggyorsabb CF sebességet pillanatnyilag. 90 megabyte per szek, vagy jó, tök mindegy, utána lehet nézni, nem is ez a lényeg. Senki,
gondolom, tehát árban is a legolcsóbb XQD az annyi, mint a legdrágább SD, nem?
Eleinte adtak hozzá ajándékba egy kártyát is, meg egy olvasót is, most már nem adnak, de az árait még nem tudom, mert még nem néztem utána, tehát még annyira nem realitás a D4. És itt térnék vissza megint a D3S-re, hogy ugye én eleve úgy dolgozom, minden munkát úgy fotózom, hogy két darab kártyaolvasóban, a gépben két darab ugyanolyan kártya van. És a két kártya ugyanazt a képet rögzíti. És amikor betelt a kártya, akkor az egyik kártyát a táskámba teszem, másikat a zsebembe, hogy fizikailag is elkülönítsem a tárolásban őket. Majd amikor hazaértem, akkor az egyik kártya tartalmát felmásolom az egyik a gépre, ott végignézem, hogy minden megvan-e. Rámásolom, tehát fogom a másik kártyát, megnézem eleve azt, hogyha én ugyanabban a mappába behúzom a fájlokat, akkor van-e olyan fájl, amit előbb nem másoltál. Tehát, hogyha mindegyikre azt mondja, hogy akarom, hogy felülírjam, azt mondom, hogy nem akarom, hogy felülírjam, oké, és akkor nulla másolási idő, puff, kiáll, kilép. Akkor ezt a kártyát még felmásolom egy külön vinyóra, amit akkor tudok majd hozzányúlni, ha ne adj Isten kiderült volna, hogy az első másolás során valamilyen hiba történt volna. Ilyen szerintem 10 évente történik egyszer.
Ja, gyakorlatilag ráteszed a két kártyára eleve már az egy képet, és utána két külön helyre másolod fel a két kártyára.
Hát teljesen fizikailag el vannak különítve, és maga a másolási folyamat is duplikálva van. Uh-huh. Például, ha hazamegyek egy esküvőről, ilyen
úgy is föl vagy pörögve hajnalban, úgyhogy ez...
Ja, persze, nem tudok aludni. De hazaérek ilyen 2-re, akkor reggel 8-ra vagyok kész mondjuk a backup-pal. Mondjuk, satsz per kb. Ja, tehát
de akkor nagyjából. Be is néztél meg.
Belenéztem, kicsit megörültem neki. Tehát, hogy...
Van egy képed az egészről.
Ja. És miután ez megvan, eleve a számítógépben, én azért vettem Mac Pro-t, mert ugye van benne elég sok vinyóhely. Van benne 4 vinyó, amiben 0.1-es RAID-re van formázva a cucc, tehát egyszer szét van kenve az adat,
egyszer
meg le van tükrözve. Ez véd a vinyó haláltól. Tehát ha egy vinyó meghal, akkor ott van még a másik. És az egész cucc, ez le van egy külső, hogy hívják ezeket? Nem land drive. NAS, köszi szépen. Egy külső NAS-ra le van még backupolva olyan módon, hogy az fél évig visszakereshető. És a NAS-ba is természetesen úgy van megcsinálva a vinyó struktúra, hogy egy vinyó halált még kibír az egész rendszer.
Nem mondom, hogy ez nálam hogy néz ki, mert hogy lényegesen egyszerű a dolog.
Annyit, hogy...
320-as vinyom, és van körülbelül 100 gigabájtnyi zeném, meg van körülbelül 100 gigabájtnyi fényképem. Az iPhoto library-m az most körülbelül ilyen 100 gigabájt körül van, és még van körülbelül egy másik 100 gigabájtnyi adat a gépen, és így már össze is jön a 300 gigabájt, és csak ezt kell backupolni.
Tényleg egyszerűen megtűnik. Nekem a gépben van összesen 4 terányi vinyó, ami ugye 2 tera adatot tartalmaz.
A tükrözés miatt.
Hát igen, a szétkenés miatt pontos. Igen, tükrözés miatt. Igen, mind a kettő miatt. És utána meg be a NAS cuccban van talán 8 tera.
Aha.
Ami pedig ugye akkor fogjuk felülírni a régi fájlokat, ha betelt.
Az volt nagy meglepetés, amikor az 1 terás iMac-ről leköltöztem a 320-as laptopra, és akkor hirtelen így néztem, hogy igazából az Aperture-t azt nem használom annyira, úgyhogy az Aperture Library-t, ami szintén volt olyan 100 giga, azt akkor kideszem egy külső meghajtóra, meg akkor igazából ez se olyan fontos, meg az se olyan fontos, de hát ez nagyon nagy fejvakarás volt, hogy lesz az 1 terából be volt elve egy jó 700-800 gigabájt, hogy lesz belőle 320-on elférős.
Sehogy. Gondolom megizadtál vele.
Sok-sok törléssel, mert a zenéket is elkezdtem nézni, hogy mik azok, amik nagyobb helyet foglalnak, hosszabb mixek, vagy ilyesmi, és úgyse igazán fogom meghallgatni őket.
És megvannak amúgy is CD-n, vagy DVD-n?
Nincsenek, de az mindegy.
Nincsenek.
iTunes-ban mostanában már kiírja a számokról, hogy hányszor hallgattad őket. Ez mondjuk nem az ősidők óta van, csak egy bizonyos ideje. És a múltkor csináltam egy ilyen smart playlistet, ami listázza, hogy mik azok a számok, amiket egyszer sem hallgattam meg még életemben. És elkezdtem azokat hallgatni.
És jók.
És megdöbbentő volt, hogy kirakott egy ilyen, nem tudom, 3-4 napnyi folyamatos zene.
Meddig jutottál vele?
A B betűnél járok.
Akkor Michael Jackson még nem volt.
Nem, de Aerosmith Best of-ot azt meghallgattam.
És jó volt?
Vicces volt. Voltak benne ilyen régi MTV-s slágerek.
Szerintem nálam is találna legalább ennyi zenét, amit még sose hallgattam meg.
Könnyen lehet.
Valamint nap meghallgattam az Aeront, és nagyon rossz.
A melyikre gondolsz? A Paul Kalkbrennerre?
Arra. Nem tudom miért, de nagyon rossz volt. Az a tipikusan széthallgatott zene szerintem.
Én azt állítottam be
csengőhang.
Úgyhogy, és mivel reggelente egy ilyen 4-5 snoozig eljutunk, mire föl tudunk kelni, ezért én különösen nem szeretem azt a számot.
Te tudatosan arra készült, hogy megutáld.
Ha azt meghallom, akkor már tudom, hogy így meg kell keresni a snooze gombot megint. Hát nem jobb a marimba se, amire mindenki más szokott kelni.
Én is arra ébredek. De cserébe anyukámnak a úgy csöng. Ja, anyukám kapott iPhone-t. Az nagyon vicces.
Hogy van vele?
Minden napra tartogat neki meglepetést szerintem a telefon.
De már föl tudja venni.
Nem, ami nagyon tudja, most már ezt tudja zárni. Aha. Tehát ugye nem úgy zajlik a telefon lerakás az asztalra, hogy lerakom, hanem meg kell nyomni a kis gombot a tetején, hogy
letelve az automat erre.
Lemenj a sleepbe, és amekkora ökör vagyok. Voltam most kint náluk vasárnap, és nem álltottam be, elfelejtettem, pedig terveztem. Miután háromszor már fölhívott éjszaka. Ugye úgy van beállítva, hogy a kedvencek hívhatnak éjszaka is. Ezt viszont imádom, hát ez szenzációs. Kedvenc este 10, hogy ez simán? Este 10-től reggel 9-ig csak a kedvencek. Mert hogy a kutya miatt, van egy kis kutyánk, reggel ikelés van, nem úgy, mint régen.
Menni kell sétálni.
Ennyi kell, mondjuk Borsó viszi sétálni először, aztán amikor Borsó elvitte sétálni, és elment vagy dolgozni, vagy tárgyalni, vagy valahova, akkor én föl kell, én is kiviszem. Aha. Úgyhogy sora van. Kókusznak.
Lehetett volna fókusz is.
Ezen mi is poénkodtunk, hogy fókusznak hívjuk, de nem akkor. Jó, hogy figyel? Hát rólad van szó, igen.
Szobatiszta, nem ugat?
Szobatiszta, csak akkor ugat, ha pisilnie kell, hallgat a nevére, oda jön a hívod, nem eszik bele a kajádba, mit kívánhatsz még?
Jól hangzik.
Tud kacsintani. Biztos tudod, vagy nem tudom, tudod, de hogy faluhelyen az illik nagyobbat mondani a másikénál, és amikor apujék, nekünk van egy kis házunk Muraszemenyén, és apujék beszélgettek, nem tudom, kocsmában, vagy kocsma előtt, vagy mit tudom, valami szomszéddal beszélgetés volt, és kérdezte a szomszéd, hogy tud-e úszni a kutyánk, vagy az ő elkezdett talán dicsekedni, az ő kutya így, meg így úszik, meg úgy úszik. Apám oda vetette, milyen háton is tud úszni. És elterjedt a faluban, hogy a kutyánk háton tud úszni. De pár nap múlva már hallottuk vissza. Talán két nap se kellett, hogy körbeérjen.
Na, burkus
háton úszik.
Megnyitottam közben a műsorújságunkat, és látom, hogy beleírtam.
Beleírtam, Tékön 2 nagyon jó volt.
Mennyivel volt másabb, mint az 1? Tehát nekem, akinek az 1 nem tetszett, mivel adnád el?
Semmivel, akkor ne nézd meg. Hát te azt mondtad eleve az 1-re, hogy a Liam Neeson az hiteltelen, mert öreg és lassú, és minden baja van. Nekem szerintem, nekem meg pont az volt rendkívül hiteles, hogy nincsenek ilyen ugró-pörgő rugások, meg nincsenek hatalmas nagy bunyós jelenetek, hanem nagyon reálisra van a bunyó szerintem megcsinálva. Én nem bunyóztam túl sokat életemben, de az a kevés tapasztalat, ami volt, az pontosan így történt. Tehát együtt és fekszem, és már vége is az edzésnek. És itt is ez történik, hogy egyet odaver, egy jó helyre, egy jó ütés, egy jó rugás, és nagyjából az egy ember.
James Bondot megnézted már?
Jaj, nem, viszont iTunes-ban kikölcsönöztem a Timothy Daltonos James Bondot, amit...
Aminek mi a címe?
Nem tudom a címét, hagyjál már. Viszont van benne egy olyan autó, ami lézerrel levágja a rendőrautóknak tehát a rendőrautókat lézerrel elvágja, aztán fékez egyet, akkor a rendőrautók is fékeznek, és így lecsúszik a kocsitest az alvázról. És ezért elgondolkoztató, hogy a lábukat miért nem vágta a rendőröknek le.
Ez egy időben fölkapták.
Lehet.
Vagy levágta.
Vagy levágta.
És kézifékkel fékezték.
Na, és úgy alig várom, hogy ezt megnézhessem, de ma se lesz már rá időm. Ugyanis pont azt csinálom, amit a legutóbb, amiről beszéltünk, képeket, tárgyfotókat pátolok körbe. Tehát most az a délelőtt fotóztunk, és azt csinálom, hogy a háttér a szép fehér legyen, hogy a grafikusnak már csak illesztenie kelljen majd a magazinba. Egyébként nagyon
fehér háttéren fotóztál.
Fehér háttéren fotóztuk, és nagyon szép képzőművészeti tárgyakról van szó. Részben régi motoros.
Kis árnyékot még hagysz rajta. Úgy lesz.
Nem mond. Vagy pici árnyékot, akkor hagyok. Mindjárt visszamegyek, megcsinálom.
Egy drop shadow-t tegyére.
Az is jó, és akkor bármerre állhat az árnyék. Nem kell vele szarakodni a világításnál. Ja. Ellenben múlt héten volt egy portré munkám, ezt muszáj elmesélnem. Nem is értem, nem is beszélgetünk még fotózásról. Na, volt egy portré munkám, a megrendelő...
Itt a lehetőség.
A grafikust már régóta ismerem, aki megtalált, hogy szeretne engem ajánlani erre a munkára. Sokszor kisegítettük már egymást, jó arc. És hozott nekem egy olyan ügyfelet, egy táncost kellett fotóznunk, és jött a menedzsere is. És hát ez egy mindig egy érdekes probléma, hogyha megrendelő ott lehet-e a fotózásnál.
Kinek kellettek a képek? A táncosnak vagy a menedzsernek?
Hát ez az, a menedzsernek kellettek a képek, tehát nyilván adja magát, ő fizet, tehát nyilván ott akar lenni, és nyilván ott is lehet ilyen esetben a fotózásnál. Ugyanakkor a fotózáshoz nagyon erősen szabályokat kell kötni. Na, melyikünk csinálja ezt?
Én nem hallom.
Te nem hallod?
Mit hallasz?
Ilyen mobiltelefonos bezavarás, de nagyon erős.
Semmit nem hallottál belőle? De jó neked.
Elmúlt?
Elmúlt. Akkor beszélek tovább. Tehát így alapszabály az, hogy a fotós instruál, és a megrendelő pedig baj van, Csaba.
Na.
Semmit nem hallok. Ajjaj, ezt vágnunk kell majd.
Most jó?
Most jó. Most megint jó. De az a furcsa, hogy...
Áttettem Airplane módba.
Ha, lehet, hogy én is megcsinálom. Nekem csak ez a...
De ha Airplane módba átteszed, akkor nem nagyon fogunk tudni beszélni, Peti. Azért ezt gondold végig előtte.
Én telefonról beszélek tőlek.
Várd meg ezt az 5 percet, amíg befejezzük az egy órás adást, és internetedet.
Nem, igen, mert az Airplane mód kikapcsolja a wifi-t is, igazad van. Ez tényleg nem lenne jó.
A SIM-kártyát viszont kiveheted.
Ezt viszont nem tudom. Nincs nem tű.
Game kapocsa.
Pusztán. Na jó. De. Szóval a lényeg az, hogy a legjobb végeredmény akkor születik, hogyha megbízol egy fotóst, akkor hagyod is, hogy dolgozzon. Ahogy elmegyek egy étterembe, nem megyek be a szakácshoz, hogy figyelj, akkor hoztam egy kis borsot, ezt még szóld már bele.
Ebben igazad van, ha ismered a fotóst. Tehát ha ismered a fotóst, és úgy bízod meg, akkor, vagy láttad már munkáját, akkor van egy prekoncepciód arról, hogy mit fog csinálni. De hogyha csak úgy ajánlották, hogy jól van itt ez a fotós gyerek, vele csináld meg, akkor fogalmat sincs, hogy mit várhatsz el tőle.
Javaslom, hogy nézze meg a képeimet. Hát most komolyan. Hát puszira ne jöjjön el hozzám fotózni. Csak mert ajánlom. Én az esküvői párunk is, mert azt mondom, nézzétek meg az albumokat. Nézzétek meg a neten, miket csinálok. És hogyha olyat szeretnétek, hogy a virág színes, minden más fekete-fehér, akkor kerestek egy olyan fotóst, aki csinál, hogy én nem csinálok.
Nem csinálsz?
Nem.
A mindenit.
Úgyhogy, hogyha...
Keresünk mi is egy
ezt akartam mondani, hogyha ilyen terveitek vannak, akkor gyorsan is be a Google-ba, hogy szelektív szintelenítés.
Na igen, ott volt a megrendelő, a menedzser.
Mondhatnám finoman, az egészet szétcseszte. De tényleg. Tehát...
De ezt hogy kell elképzelni? Tehát legugolsz, hogy onnan lefotózod, és azt mondja, hogy nem álljál létre erre, és fönt...
Nem. Úgy kell elképzelni, hogy elmondják a koncepciót. Elmondják, hogy mit kell csinálni. Uh-huh. Szeretnének, először is hoztak mondjuk 16 ruhát, válogassuk le. Válogassuk le 6-ra. Hát mondom, hogy szerintem 4-re. Jó, akkor kiválasztottunk 4 fő ruhát, és a marad idő akkor még 2-t. Tudni kell, hogy 3 óránk volt fotózni, a megérkezéstől 3 óránk volt fotózni. Tehát még a megbeszélés is már akkor ketyegett. És akkor leültünk egy kanapéra, megbeszéltük nagyjából, mit szeretnének. Fehér háttér, kéne nekik egy fehér hátteres sorozat, meg egy fekete hátteres sorozat, és elmondták, hogy a fekete hátterest úgy szeretnék, hogy a színpadi hatású legyen. Uh-huh. És amikor el is kezdtük a feketével, olyan ruhákat választott, mert nem is megbeszéltük, hogy milyen ruhák legyenek, de annélkül, hogy megkérdeztek volna, hogy akkor melyikkel kezdjük, a lány már fel is öltözött a háttérbe. Ez nem lesz jó, de mindegy, akkor kezdjük ezzel, mert nem akartam már átoltatni a lányt, és elkezdtük a fekete háttérrel, akkor lámpák beállít, megcsináljuk azt, hát és akkor nem ilyenre gondoltak. Itt jön ez a probléma, hogy nem így képzelték. Hát akkor hogy képzeltétek? És akkor elmondja, hogy mit szeretne. És beállítom neki, hogy jöjjön lejjebb a fény. Mondom, fi, az nem lesz úgy jó, mert nem lesz szép karakter, nem lesz karaktere a fénynek, az egész egy lapos szar lesz. De jöjjön lejjebb a fény. Nézd, ilyet szeretnél, ez borzalmas. Ó, nem, ez szuper! És akkor most erre...
Sötétebbet szeretett volna?
Hát jaj, ez meg a másik, hogy ez túlvilágos. De mondom, figyelj, az utómunka kérdése. De most itt látsz, mennyi hány colos a D3 LCD-je, fogalmam sincs.
3.
3 colos. Hát ebből nem tudod megmondani. Én látom, hogy mi lesz a végeredmény, mert ismerem a technikát, tudom, hogy mekkora belenyúlási lehetőség van, ismerem a...
Ez még bármi lehet, még világos, és meg...
Hát egyrészt, persze lejjebb vehetem a vaku teljesítményét, meg most nyilván össz, hogy hallgatva, ezt
van
nehéz...
kellett volna a D3 LCD-jének a fényerejét kellett volna lejjebb venni.
Kurva nagy, erre nem gondoltam, tényleg. Vagy ragasztok rá gyorsan egy kis fóliát, tudod, ilyen sötétítő fóliát. Na most már jó. Na minden esetre az történt, hogy gyakorlatilag beleszóltak abba, hogy honnan fotózzak, milyen, hogy mit villan, hogyan világítsak, és ami a legrosszabb. Tehát akkor még végre, ugye megcsináltam az ő képeiket, aztán igazából utána visszacsaltam a vakut olyan pozícióba, hogy jó legyen a fény. úgyhogy ne legyen az annyira szembetűnő nekik. És beálltam a modellt, kurva jó a pillanat, és beleüvölt a menedzser, akkor most smile! És így, de így beleüvölt, tehát érted, a háttérből. És elrontja az egésznek a milliójét. És utána az ő fő probléma, nincs, ezekben a képekben nincs tűz. És erre kiadja a modellnek a parancsot, te csinálj már valamit, ebben nincs tűz.
Ha elfogadsz egy tanácsot, csináld jobban.
Igen, ez is jó. És kértem, kicsit félreírtam, figyelj, nem jó, hogy beleszólsz, mert két ember nem tud hallgatni. Ó, bocs, tényleg. Elég 3 perc, már kotyog bele, hogy ez így nem lesz jó, csináljok már valamit. Ne így csinálj már valamit. Csinálj másik poszt.
Eleve egészen más, hogy ott vannak, még többen, meg így néznek, meg körbeállnak. Tehát a nem tudom, modell volt, vagy táncos lány?
Egy táncos. De ebben az a szív... De eleve kezdjük ott, hogy oké, egy színpadra kiálló, tehát egy színpadi gyakorlattal bíró táncosról van szó, aki ha táncol, abszolút elemében van, ebben biztos vagyok. Ott viszont nem kellett táncolnia. Tehát ott kellett állnia, és az én feladatom lett volna, hogy azt a milliót, azt a hangulatot keltsem, és előhozzam belőle azt a tüzet, mintha épp
egy... A zenét betenni és lenyomni a táncot?
Ez nagyon jó volt, felajánlottam a hölgynek, hogy tegyünk be zenét, és akkor elkezdődött a harc, hogy egyikük, ja és a másik, hogy a menedzser van, és a nő nevébe beszélt. Á nem, nevezzük Szandrának. Á nem, Szandra nem szereti a zenét. Neki nincs erre szüksége. Szandra nagyon jó modell, neki erre nincs szereti. Mondom, hallgassuk meg őt. És mondta, hát nem lenne rossz valami zene. És akkor ment erről a harc, hogy kell-e zene, vagy nem kell zene. Tehát ilyen teljesen marhaságokon, tehát olyan dolgokon kezdtünk.
Gyakorlatilag megkötötte a kezedet, az lényeg.
Fogalmazzunk így, igen. És ilyenkor annyira jó, ilyen májott, bizsergető érzés, amikor azokat a képeket küldik át, ugye átküldem utána a képeket, és azokat küldik kiválogatásra, hogy ezeket retusáljam, amiket én csináltam. Csak hát ők azt nem tudják, hogy mennyivel több energiát, csomó energiát elszúrtunk. Kevesebb ruhát tudtunk lefotózni, mert az első 2-3 ruhára a baromságra elment gyakorlatilag 1,5 óra.
De a következő alkalommal is téged bíznának meg, amiben nem biztos ezek után. Akkor viszont lehet, hogy nem kéne sokat magyarázkodni. Ez körülbelül egy kicsit olyan szerintem, ha beülsz egy ismeretlen fodrászhoz, akkor azért lehet, hogy nem azt mondod, hogy hát figyelj, rád bízom, ahogy érted. Hát,
lehet,
hogy úgyis jót fogsz csinálni, hanem azt mondod, hogy ott 3 mm-re legyen rövidebb, meg ott hagyd meg hosszabbra, nem tudom.
Na most az a helyzet, hogy nem tudom, hogy foglalkozásomból, vagy eleve a habitusomból adódik, de figyelj, bemegyek egy étterembe, vagyek egy fodrászhoz, akkor bementem. Tehát választottam egy szolgáltatót. De figyelj, most a zenészhez sem ész oda, figyelj, fújj már ezt kicsit hangosabban. Te zenekarnak sem mondod.
És simán kér számot, mondjuk.
Számot? Maradom, de figyelj, nem mész oda, figyelj, én nem így szoktam játszani, vagy nem így szoktam, a rádióban nem így hallom.
Na jó, de neki van egy felépített menet a fejébe, hogy ezután most betesz egy lassú számot, te megkérsz egy pörgöset, egy fordítva, tehát az, hogy...
Hát ne haragudj, Csaba, ne légy már fasz, az egészen nem ugyanaz. Ez olyan, mintha csinálj egy egész alakosat, meg egy portrét.
De van olyan, hogy tehát nem tudom, lejön a óriás nevű, nagy nevű DJ a nem tudom melyik klubba játszani, akkor nem mész oda kérni tőle egy számot, hogy neked az olyan kedves.
Oda mehetsz, el fog hajtani.
Hát igen.
Ja. De itt nem látom az összefüggést.
Azt mondom, hogy nehéz megmondani, hogy mekkora mértékű beleszólás számít beleszólásnak, vagy mi az, ami még hozzátartozik?
Hát szerintem, akkor beállítok egy modellt, és belekiabál, hogy smile, az szerintem elég rossz és nagy mértékű beleszólásnak számít.
Én voltam veled úgy éppen,
egyébként,
hogy azt mondtad, hogy ne, hogy mondjam, hogy
igen, nem kérek sonkát a kordon.
Sonkával töltött pulyka mellett kérsz, de sonka nélkül.
Így van. De mi a probléma?
Ez ugyanolyan mértékű beleszólás, hogy ne innen fotózz, hanem onnan fotózz.
Egyáltalán van. Figyelj, hogy készül ez a cucc? Fogod a húst, belerakod a sajtot, meg a sonkát, megsütöd. És nem rakod bele a sonkát. Hát ennyi. És azt mondták egyébként azon a helyen, hogy nincs ilyen, nem csinálják meg. És nem is mentem vissza többet, szerintem onnan.
Azért nem csinálják meg, mert ott van Mirelitben már készen. Hát, nagyon jó Mirelitből
készen. És szerinted én miért nem olyat kértem? Azért, mert tudom nagyon jól, hogyha ha veszik a fáradtságot, és megcsinálják ezt csak sajtosra, akkor nem kerül bele az olcsó sonka, amit én nem szeretek. De nyilván fogom tudni, hogy ez azért ebbe az étterembe nem fogok újra menni. Tehát ez egyébként nyilván ki lehet tapasztalni. Ha nekik olyan fotós kell, aki mindent megcsinál, amit ők kérnek, és ezzel elégedettek, jaj, meg a másik, leszettek a netről egy fotót, és mutatták, hogy ilyet kérnek, és valami borzalom volt. Tehát az a tényleg a legrosszabb. Tehát amit... Jaj. Egy fekete háttér előtt készült és világított fotó, körbevágva, színes, fehér háttérre berakva. Amiről ordít, hogy körbe van vágva.
Jó.
Jól néz ki, nagyon jól néz ki. Ja, és olyan ilyen hatalmas oldalról jövő árnyékkal az arcán. De nem, tényleg, nem, tehát nem, ne értsd félre, nem azzal van a probléma, hogy ügyfél megmondja, mit szeretne. A legjobb ügyfél, tehát a jó ügyfél meg tudja mondani, mit szeretne. De a megvalósításban szabad kezet kell adnia, mert különben, ha meg tudná csinálni, akkor miért nem ő csinálja?
Persze, ez így van.
Tehát, és nem csak az, hogy miért nem ő csinálja, hanem egy csomó olyan nüansznyi kis apróságot nem tudnak, amit meg jó esetben én tudok. Ha nem tudok, akkor meg az baj.
Az már amúgy is baj, igen.
Az már amúgy is baj.
Egyszer együtt fotóztunk valami makettet ketten, és föltettük állványra már a fényképezőgépet, és folyamatosan játszottunk a fényekkel, különböző beállításokkal, és a végén oda jutottunk, hogy igazából már a fényképezőgépet már csak le kellett nyomni, és a fényképezőgéphez nem is nyújtunk, csak a vakukat mozgattuk arrébb, meg próbálkoztunk ilyen fényecset technológiával, meg nem tudom. Úgyhogy a lényeg, amit akarok mondani ezzel, hogy mindegy volt, hogy kinyomja meg a gombot gyakorlatilag a fényképezőgépen, mert nem az volt a hozzáadott érték, hanem az, hogy akkor a vakukat milyen erősen állítsuk meg hova. És ketten fotóztunk egymás segítve, és a kiválasztott kép végül is, hogy te nyomtad le az exponáló gombot, vagy én, hát azt se tudjuk, és nem is az a lényeg.
Ja. És amiben nagyon fontos, hogy nem csak, hogy a vaku, de még a vaku is másodlagos igazából, mert azt is jelen esetben például az is lehet, hogy asszisztens állítja be a vakut. Mert nagyon sok fotós úgy dolgozik, hogy a fényekre ő nem is fordít nagy figyelmet.
Ja, mert hogy az... Egy hajfényt.
Hát nem, igen, nem megmondja, milyen fény.
Halmadanyja a derítés. És
hát még ezt sem mondja meg, világítsd be ezt itt. Tehát ismerek olyan fotósokat, akik így dolgoznak, vagy azért, mert annyira tudják, és nem foglalkoznak vele, és tudják, hogy ki az, aki ért hozzá, és kiválaszták azt, aki ért hozzá, és ők csak a modellel akarnak foglalkozni. De nem is ez a lényeg, hogy miért van így, hanem az a lényeg, hogy a jó fotó, persze a fény nagyon-nagyon fontos. Nem elmagatelizálni akarom, de én mégis azért azt hiszem, hogy azért egy erős 70%-ban modell kommunikációról van szó. Tehát amit...
Kisugárzás.
Igen, amit igazából fölépítek magamban, onnantól kezdve, hogy találkoztam a modellel. Fölépítek egy rendszert. Tudom, hogy pontosan lehet, hogy el fogok lőni 20-30 képet baromságra, ami viszont annak az a célja, hogy a modellben melegedjen. És ezt se a megrendelő nem látja, se a modell nem tudja jó esetben. Tehát én sose kezdek azzal a fotóval, amit meg kell csinálni, tudom, hogy meg akarok csinálni. Ha egy párral megyünk egy helyszínre, tehát azt kérik tőlem, hogy a budavári alagútnál csinálják róluk egy pár képet, biztos meg fogok velük állni egy kicsit korábban, ha kocsival megyünk, akkor kocsival tök egyszerű, kicsit korábban leparkolsz, vagy odafele menet, még fogok fel róluk csinálni egy kapujaiba korábban képeket, hogy mire odaérünk, addigra meglegyen az a millió, ami kell. És a portréfotónál ez aztán még fontosabb, mert ugye ott nincsen két ember. Két ember tud egymásból táplálkozni. Ha egyetlen egy, ott állt szerencsétlen táncos a kuk sötétben, egy kemény beállító fény világította az arcát, nem látott minket, tehát abszolút megvolt az a színpadi hangulat, amit kértek, és három ember, két ember, én dirigálok neki, inspirálom, hogy mit szeretnék látni, hiszen én látom, én vagyok vele szembe. Egy ilyen másik ember meg kiabál be jobbról balról, hogy akkor most ezt csináld, azt csináld. És a vége felé már az volt a vicces, hogy a modell kiszólt, hogy most a Péter ezt kérte, te meg azt kérd, melyik legyen.
Ja. Ez így egy nagyon jó zárszó is.
Akkor legyen ez a zárszó.
Legalább sikerült fotós témát is érintenünk a végére.
Yeah.
Ez mindenképpen pozitív.
Azért a konklúziót vonjuk le.
A gokárt is izgalmas volt. Ja, nem ezt a konklúziót?
De az is jó.
A konklúziót, hogy A művészet az művészet, nem lehet kezeket megkötve szobrot faragni. Nem?
Kicsit zavar az a húsos témád.
Na.
Hát most egy kicsit ilyen önvizsgálatot tartok, hogy akkor ez a, tényleg nem volt szép talán beleszólnom az étterem vezetésébe, vagy nem tudom, a stratégiába, hogy ők nem adnak sonka nélküli cordon bleu-t.
Aha, hát csak próbáltam árnyalni, hogy...
Na, nem, egy tök jó, tényleg olyan, abszolút elgondolkodható.
Olyan fodrászhoz járok, hogy ha megmondom neki, mit csináljon, akkor látszik, hogy összezavarodik, mert ahogy beülök a székbe, ő kitalál valamit magában, nem is annyira kommunikálja, inkább csak olyanra vágja a hajamat. De hogyha így elkezdem neki mondani, hogy múltkor kicsit rövid volt, most legyen hosszabb, vagy valami, akkor látszik, hogy megzavarodik, hogy ő már kitalálta a koncepciót, és akkor most nem tudja, hogy most ragaszkodjon a saját elképzeléséhez, vagy hallgassa, hogy mit mondok én hozzá nem értőként. Uh-huh. Azért ott kialakult az a bizalom, hogy beülök, és meg se szólalok. Tehát
csak elég sokáig kellett hozzájárni.
Még csak azt sem mondom, hogy sokáig kellett, hogy ez kialakuljon, viszont az biztos, hogy nem az első alkalommal volt így.
Ezek, amit jót mondtál, a koncepció. Tehát a koncepció, azt szerintem is nagyon jó, hogyha ha megvan határozva, ha egy nagyon nagyon komplett briefet kap az ember, az segíti a munkát. És a folyamatos konzultáció is segíti a munkát. Tehát ez tök jó dolog. Jaj. Tehát például ott van milyen marahús, maraszték. Véresen, közepesen, vagy átsütve?
Így van.
Nem mondom meg, hogy süsd át, csak azt, hogy hogy így szeret. Én így szeretem. Meg. Hát igen, ott meg az a gond, ha nem kérdezik meg.
Jó van, Péter.
Kösz, hogy itt voltál.
Találkozunk jövő héten is.
Jó van. Hello, Csaba.
Hello, Peti.